békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezet tagjait, gyülekezetünk vendégeit, Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünk kezdetével énekeljük a 135. dicséretnek az első versét. A 135. dicséret első versét kezdődik. Áldjátok az Úr nevét.
Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, Máté
harmadik terjedő verseket, szinte a gyülekezet az égén helyét elfoglalva, figyelembe tartsa a végét. Azon a napon kiment Jézus a házból és leült a tengerpartján. Olyan nagy sokaság ült, összekörülötte, hogy be kellett ülni egy hajóba, az egész sokaság volt a partonnál. Sok mindent mondott nekik példázatokban. Íme a magvető kiment vetni, amikor vetett, némely mag az útfélre esett. És jöttek a madarak és felkatosták. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. De amikor a nap föltett, kiégett, mivel nem vesztett gyökeret. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedtek és megfojtották, némely mag pedig a jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, ismét másik 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Oda mentek a tanítványok, és azt kérdezték, miért szólsz hozzájuk példázatokban? Így felelt. Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait. De nekik nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködni fog, de akinek nincs attól még, az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. Beteljesedett rajtuk. Ézsaiás jövendőlése, amely így szól, hajván halljatok és ne értsetek, nézvén nézzetek és ne lássatok. Megkövéredetennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak. Szemüket behújták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek és én meg ne gyógyítsanak. De a ti szemetek boldog, mert lát, fületek is, mert hall. Viszont mondom nektek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták. És hallani, amiket ti hallottok, és nem hallották. Ti most azért halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett. A köves talajra hullott mag pedig az, amikor hallja valaki az igét, s mindjárt nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, s amíg nyomorgatás vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal megtámporodik. Tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja ugyan az ígét, de az élet gondja és a gazdagság csábítása megfordja az ígét, úgyhogy nem teremti gyümölcsöt. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az ígét, ez gyümölcsöt is terem, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Isten pedig áldotta az ő igények hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását, fennállva imádkozni. Mennyi édes atyám a Jézus Krisztus által. Szeretnénk ezen az Isten tiszteleten megtapasztalni a te kegyelmedet. Leginkább azt, hogy megértjük a te ígédet. Köszönjük, hogy te mindenható úr vagy, ennek a világnak a teremtője és irányítója, és mégis szóba állsz velünk emberekkel, a te gyermekeiddel. Köszönjük írott ígédet, és köszönjük, hogy gondod van arra, hogy a te szavad és üzeneted egészen a mi szívünkig éljen. Bocsáss meg, ha nem tudunk odafigyelni a hétköznapok terhe alatt, Te ígéd vezetésére. Bocsáss meg, ha sokszor csukva marad a szívünk a Te ígédre és hívogatásodra. Bocsáss meg, ha mi többet adunk más szavára, mint a Te vezetésedre. És nem érdekel bennünket, hogy mi a Te terved a mi életünkkel, és ragaszkodunk a mi terveinkhez. Így kérünk, Urunk, hogy most hadd tudjuk meglátni azt, ami a Te terved a mi életünkkel. Hadd tudjuk ezt felfogni értelemmel, és a szívünkben megteremni a Te dicsőségedre, az engedelmességet. Urunk, könyörgünk a gyászolókért, azoknak, akiknek az élete most megtelt fájdalommal és keserűséggel. Könyörgünk, hogy Te vedd el fájdalmukat. Te gondoskodj róluk. Te légy az őriző pásztoruk, aki halál völgyében járva is kegyelemmel hordozta őket. Kérünk, hogy Te szent lelked által légy jelen közöttünk, és tedd kedvessé előtted a mi igédre figyelő közösségünket. Amen. Pedig ige hirdetésre készülve énekeljük a 155. dicséretet. A 155. dicséret így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk!
Mégis, ha a végén
végét emeltem ki, az utolsó egy verset. Tehát, hogy mondjuk, hogy a férfiak tudják, hogy a futballt a gólért játszunk. Akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a keresztény életünket a gyümölcs termését éljük. És ha példázatról beszélünk, ez azért lehet nagy segítség számukra, mert a példázatot, történeteket, általában nagyon szeretik az emberek. Mond valaki egy történetet, azt szívesen meghallgatjuk, könnyű megérteni, sokkal könnyebb megérteni egy történetet, mint ha valaki egy hosszú felsorolást kezdett volna. Megragadja az emberek érdeklődési körét, egy Biblia magyarázat feljegyezte, hogy a Biblia pontosan annyi példázat van, ami a nőknek az életéből van, mint amennyi a férfiaknak a hétköznapi életéből van. Ezért van az, hogy vannak példázatok, amik a nőknek a hétköznapi életéből merít, és ugyanannyi van a férfiaknak a hétköznapi életéből is. Hiszen az Úr Jézus az, ahogy példázatot mond, megrostálja a hallgatóságot. Úgy kezdődött a szakaszunk, hogy azon a napon kiment Jézus a házból, és lejött a tenger partján, és olyan nagy sokaságunk össze, hogy be kellett ülni egy hajóba, az egész sokaság pedig a parton. Az Úr Jézus nagyon sok embernek beszél ekkor. Sokan lehettek közöttük olyanok, akik csak kíváncsiskodtak. Lehet, hogy voltak olyanok is, akik csak valami kivetni valót kerestek. Miért lehet kritizálni? És voltak közöttük tanítványok is. És az Úr Jézus talán azért beszélt előttük példázatokban, hogy megrostálja a hallgatóságot. Mert akik csak egy érdekes történetet vittek magukkal haza, azok keveset vittek, és nem értették meg a példázat lényegét. Akik pedig azt mondták, hogy hát ebben semmi kivetni való nincs, ezért nem tudjuk rágalmazni az Úr Jézus, hogy üres kézzel mentek haza. És tulajdonképpen, akik úgy hallgatták a példázatot, hogy azt keresték, hogy mit szeretne ebből az Úr Jézus mondani nekünk, hogy most figyeljenek a testvérek, visszamentek az Úr Jézushoz, hogy megkérdezzék tőle, hogy Uram, mit is akarsz nekünk ezzel pontosan mondani. A komoly érdeklődők visszatértek, hogy még jobban megértsék azt, amit az Úr Jézus mondott. Szeretnénk, ha mi mai Isten tiszteletünk is olyan lehetne, hogy azt mondjuk, hogy azért jöttünk, hogy meghallgassuk az Isten igéjét, de nem egy érdekes történetet, vagy nem valami kivetni valót keresünk benne, hanem azt keressük, mit akar nekem személyesen mondani az Isten. És azt kell, hogy mondjam, hogy példázatokban szól. Sokszor nem tudjuk meghatározni előre, hogy ki mit fog megérteni az igéből. De akik komolyan szeretnék megtudni és megérteni, hogy mit mond nekem ma az én élethelyzetemben az Isten igéje, azt kell, hogy mondjam neki, választod. Habár példázatokban beszél, számít arra, hogyha tényleg szeretnénk megtudni, akkor addig keressük a vele való kapcsolatot, még meg nem halljuk tőle a választ és a feleletet, ami személyes életünk kérdéseire is. A magvető példázata nagyon sokféleképpen magyarázható. Az egyik legismertebb magyarázat az, hogy ez a mennyek országáról szól. És a mennyek országa olyan, hogy kicsiben kezdődik el, mint ahogy a mag egy apró dolog. És nagyon sok veszteség éri utána, mert nagyon sok magból nem lesz termés. És mégis hatalmas lesz a végén az aratás. És olyan fájdalmas sokszor azt látni, hogy milyen sok lehetőség marad ki. És milyen sokan vannak, akik mégsem termik meg az Isten dicsőségére a gyümölcsön. De bátorít minket ez a példázat, bár kicsiben van jelen, és nagyon sok veszteség éri, mégis hatalmas lesz a végén. Cseri Kálmán szeretett ismert igehirdetőnk úgy prédikál erről a szakaszról, hogy azt mondja, hogy mi lesz az ige sorsa? Mi történik? pedig azzal a szóval, amit hirdetnek, hétről hétre, mint Isten igéjét. Mi lesz annak a sorsa? Milyen földbe, milyen szívbe, milyen megérgettségbe tesz majd szert? Egy nagyon kedves utalást is találtam ennek az igének a kapcsán, egy körülbelül 4. századi Justin nevű mártírnak az ige hirdetése maradt fel, mint elsőként magyarázott ige hirdetés erről a szakaszról, és azt pedig azt írja, hogy az ige hirdetők számára bátorítás ez, hogyha az ige hirdetés sikertelensége miatt kétségbe esnének. Tudják, hogy sok veszteség éli a kimondott szó. Mégis lesz, akiben megfogja azt a lennünk. Én pedig azt szeretném, ha ennek a mai Isten tiszteletnek magvető példázatáról az lenne a szempontunk. És az lenne az, ami alapján fölhűzöm az egész ige hirdetést. Nem az, hogy mi lesz az ige sorsa, nem is az, hogy milyen föld a mi szívünk, hanem arról szeretnék beszélni a testvéreknek, hogy hogyan lesz jó föld. Hogyan lesz jó föld a mi szívünk. Az Úr Jézus, amikor elmondja ezt a példázatot, akkor azt mondja, hogy kimegy a magvető és elkezdi vetni a magot. Nem nagyon értek a földművelésre sem, főleg nem ahhoz, hogy 2000 évvel ezelőtt Izraelben, hogy vetették magot, de egy nagyon érdekes háttérinformációt tudtam meg erről. Valószínűleg igaz lehetett, hogy Izraelben annyira rossz minőségű a föld, annyira köves és annyira rendezetlenek a telek viszonyuk, hogy össze-vissza jártak az emberek a földön. Nem voltak meg a határok. Ezért lehetett, hogy gyakori volt az, hogy útvére esett a mag, mert úgy magyarázták, hogy aratás után, hogy levágják az emberek az utat, rövidítsenek, mindenki össze-vissza ment a földeken. És a termőföldek úgy néztek ki, mint azokon össze-vissza gázoltak azért, hogy lerövidítsék az utat. Majdnem minden föld, ami termőföldnek volt kirendelve, összejárt föld volt. Ezért amikor vetettek, először elfogták a magot. Először elszállták magad úgy, ahogy van, az útra is. Ami egyértelműen nem sok esélye van az úton megteremni a magam. És képzeljék el a testvérek, ez a különös információ hozzá, utána szántottak. És ahogy az utat is felszántottak, volt esélye a magnak, még az összetaposott csapásokban is megteremni. És ez egy hatalmas bátorítás számomra, hogyha így nézik ezt az igét, amit vette a magot néhány, az útfélre esett, jöttek a madarak és felkapották azokat. Bizony vannak, amelyek felkapkodnak. Bizony azt mondhatnák, hogy milyen esélytelen mostobaság útra vetni magukat. Ki az, aki kimenne és az aszfaltra kivetni a magot. De mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a példázat az Úr Jézus igéje szerint nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy még a teljesen esélytelen, teljesen reménytelen helyzetben elmondott krisztusi szó, evangélium, és megváltozhat. És amikor jön a szántás, az a maga, amely útfélre esett, gyökeret tud verni és kerni is tud. Azért senkire nem mondjuk azt, hogy már pedig esélytelen lenne, hogy ő megértse az igét, és megváltozzon a szíve. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy néhány magot az útfélre vetettek, és valóban jönnek a madarak, és valóban felkapdossák, mert jobban lehet. De mégis lesz utána a szántás, mely megváltoztatja a földnek azt a szerkezetét. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem voltak gyökerük, kiszáradtak. Ezt mondtam, hogy Izraelben nagyon rosszra voltak a telepüszönök, ezért össze-vissza jártak a földeken. És azt kell, hogy mondjam, hogy Izraelben nem is volt tulajdonképpen nagyon sok jó föld, mert mindenütt követ voltak a földön. Mindenütt követ voltak, és ez a követ, ahogy a magokat rávetették a követre, követ közé, ahogy a nap fölforrósította őket nappal éjszaka, ugyanolyan forróak maradtak. Ezért kiszáradtak a követ közé esett magok. Mert éjszaka is égette őket a terzselő kő. És nem volt lehetőség gyökeret verni és megtenni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez sem reménytelen helyzet. Mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy valakinek a szíve szinte kőből van. És nem használ neki se a szép szó, se a kevésbé szép szó, se az Isten igéje és evangélium. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Izraelben, ahol az Úr Jézus ezt a példázatot rámondta, minden földben volt kő. És a követet arra használta, hogy amikor jött a szántó, és elmozdította a követet, akkor kerítést épített belőle, hogy majd ne lehessen átmenni rajta. Ezt kell, hogy mondjam, hogy mindnyájunknak a szíve valamilyen szinten köves föld, amiben vannak olyan égető problémák, amik éjjel-nappal nem hagyják az embert nyugodni. És nem tudunk a hitben elmélyülni, álmatatosságra gyökeret verni, de van egy áldó kéz, aki kiemeli a köveket a mi életünkből is, a jó földet még jobbá teszi, sőt, mint a rossz földet még jobbá teszi azzal, hogy kiemeli a köveket, és kerítést épít belőle. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. Minden földben, ha már nem is járkálnak át keresztbe rajta, és már talán nincs is benne olyan sok szikla és kő, mégis vannak benne gyomnövények is. És van olyan év, amikor a gyomok jobban nőnek. Jobban nőnek, mint a vetés. És elvonják az erőt a terméstől és a növekedéstől. Olyan jó látni azt, hogy elvetik a magokat még a gazdag közé is. És azt mondják, hogy semmi esélye nincsenek a szegény kis magnak, hiszen akkor a gyomok közébe dobta őket a vető. Semmi esélye nincs nagy gyomok között. Hát hogy elszívják előle a fényt és a nemességet? És azt kell mondani, hogy jön egy áldó földműves, aki szántáskor kitépi a dolgokat, és megadja a teret, a fényt, az erőt annak a kis magnak, hogy növekedhessen, és ne folytsa előtt a környező növények. Ne folytsák előtt a környező növények. A többi viszont jó földbe esett és termést hozott. Olyan érdekes, hogy ennek a példázatnak nagy része a rossz földekről szól. Olyan kicsi hányada beszél csak a jó földről. És azt kell, hogy mondjam, hogyha úgy értelmezzük, hogy vajon a mi szívünk, életünk milyen föld? Mi hogyan fogadjuk az Isten ígéjét? Kemény, reménytelen, nagyon megtaposott, vagy bizony sok minden fölé nő az ige ismeretének. Ezt kell, hogy mondjam, hogy tényleg kevés van a jó földről. Hiszen mindjárt életet úgy kezdődött, hogy legkevésbé voltunk alkalmasak arra, hogy az Isten dicsőségére gyümölcsöt hozhassunk. És valaki megérti, és valaki nem. Valaki be tudja sorolni az ő életét, vajon milyen föld az én szívem. És lehet, hogy azt mondják, igen, az ő szíve az most nagyon tövises, mert nagyon fölé nőttek az élet terhei. Igen, az ő szíve nagyon köves, mert olyan hitetlenül és elfogadhatatlanul gondolkozik az Isten dolgairól. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden változik. Minden változik. Nem végleges, ha egy embernek a szíve kemény föld. Mert van egy Úr gazdája, aki eljön, és az elszólt magok után szántást tesz, és felszántja a kemény szívieknek a szívéből, és teszi alkalmassá az Isten dicsőségére, hit növekedésére. És jön egy gazda a vetés után, a köves földre esett, köves földre esett magok közé is, és elmozdítja a köveket, és el tudja mozdítani, mert kiveszi, mert az a célja, hogy növekedhessen az ő vetésünk. És azt mondjuk, hogy a mi szívünk nagyon köves föld, mert nagyon nagy keserűségek, nagyon nagy kétségek, hitetlenségek terhelik az életünket. Abban nem tud megnövekedni a hit, abban nem tud megnövekedni a reménység, mert kiszárad, nem tud gyökeret verni. Olyan jó elmondani és bátorítani, hinni és megkapaszkodni, hogy van jó gazdája a földnek, aki kiemeli a követet. És szeretném reménységképpen adni a testvéreknek, akik az Isten szavát jöttek hallgatni, hogy van Ura a mi életünknek, szívünk földjén, ki eljön, és megtisztítja az életünket, és kiemeli a követet és nehézségeket azért, hogy az ő dicsőségére megteremhessen a hit, a szeretet az Isten országban a mi életünkben. És aki azt mondaná, hogy az én szívem olyan, mint a tövisek közé esett, mag, mert bizony elnyom a világnak a gondja. Olyan szép magyarázatot ad hozzá az egyik kommentár, hogy a tövisek közé esett mag az, aki hallja az igét, de a világ gondja és gazdagság csábítása megfolytja. És olyan érdekes az, hogy a világ gondja az a teher, és a gazdagság csábítása az a plusz többlet, ami már gyakorlatilag felesre. Vagy fölérő a hiány, vagy fölérő az, hogy többlete is bősége van. Olyan nagyszerű ige az, hogy Uram, se szegénységet, se gazdagságot nem hoz nekem, mert a szegénységben megtagadlak téged, a gazdagságban pedig megfeledkezem róla. És ha tövisekre gondolok, akkor azt mondjuk, hogy fölénk nő a hiány is, a fölénk nő a bőség és a többlet is. És mind elveszi a figyelmet arról, hogy az Isten országával gondoskodjunk. De mégis van áldó gazdája a földnek, aki azért, hogy neki növekedése legyen, kimozdítja, kiszakítja a minket terhelő kísértéseket az életünkből, és elmozdítja a gyomokat, megfolytja bizony az igét, a gazdagság csábítása és a világ gondja, de bátorítás számunkra, hogy a mi Urunk megszabadít ezektől a kísértésektől. És kérhetjük azt, hogy vegye el az életünkből azokat a kísértéseket, amelyek a mi életünk fölé mond. És aki azt mondja, hogy az én szívem valahogy Isten kegyelméből mégiscsak jó földbe esett, mert hogy meghalljuk és megértjük az igét, és termést hozzuk az Isten dicsőségére, el kell, hogy mondjam, hogy tudnia kell, aki azt mondaná, hogy az én szívem jó föld, mert szeretem hallani az Isten ígéjét, mert szeretek azon gondolkozni, és hatással van változás az én életemre, meg szembesülnie kell az, hogy bizony azért lett egyedül jó föld az én szívem, mert az én Uram, föld Ura aztán tette, megmentett attól, hogy túl sok taposás érjen. Megmentett attól, hogy a követ ott maradjanak az életemben, a nehézségek. És megóvott a kísértésektől, hogy fölém nőjön a világ gondja és a gazdagság csábítása. és ezért az ő dicsőségére szeretném, hogy ez meg is maradna. Hiszen lehet, hogy egy föld az egyik évben jó volt, de a következőben valahogy úgy mozdul a szántás, hogy még egy nagyobb kőbe leszakad. Vagy jóban nőnek vagyunk. És szeretnénk, ha gondolnánk erre a példázatra, hogy az Úr Jézus a föld gazdája minden szíven, minden földön, bizony nagyon nagy nyomorúságból és alkalmatlanságból. Munkált hosszú évek során gyümölcsbevő jó földi. Így kérjük most Istennek az áldó kezét és munkáját, így hordozza a mi életünket, hogy megtisztítson, formáljon, szabadítson minket arra, hogy a szívünk kész legyen befogadni az ő igényt, annak engedelmeskedni, és teremni az ő dicsőségére. Így énekeljük most ige hirdetése felelve a 377. dicséretnek a harmadik versét. A 377. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. A szakaszt elvárás is tudjuk.
Könyörgünk, Urunk, azokért,
azokért, akik még soha nem hallottak a te szeretetedről. Bátoríts minket arra, hogy ők sem reménytelenek arra, hogy te megváltoztasd az ő életüket. Erősítsd meg és áld meg azokat, akik olyanoknak hirdetik az igét, akik eddig nagyon távol vannak tőle. Vedd körül a te védelmeddel azokat, akik a te ígédért szenvednek, és készek szenvedéseket válni is érte. Mink így imádkozunk ezért az országért, de ne engedd, hogy jogtalan ítéletek szülessenek. Imádkozunk családunkért, szeretteinkért, te őrizd őket kegyelmedben. Imádkozunk, Urunk, munkánkért, te adj rá áldást és erőt, és imádkozunk, Urunk, pihenésünkért, te vedd el a munka terhét és fáradtságát, és üdíts fel minket, te jelenlétedben pihentessünk. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik kísértések között vannak, te adj nekik bátorságot, erőt el legyőzni azt. Kérünk téged, Urunk, te légy a gyülekezet őriző pásztora. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkben. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Az Isten békessége, ami minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat. Krisztus Jézusban. Amen. És pedig téged elfoglalva Isten tiszteletünk végével, illetve záróéget.